Szeretteim, két igét olvasok, mind a kettőnek egy mondani valója van. Az evangéliumok első lapján, a Máté evangélium első fejezetében olvassuk ezt a verset, 23. verset. Imé a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Pál apostol a rómaiaknak ezt írja a 8. fejezetben. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Kedves testvérek, vannak hétköznapi kérdéseink, és vannak végső kérdéseink. A hétköznapi kérdéseink ilyen félék, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, mibe öltözködjünk, mi lesz holnap, infláció, politika. Ezek a hétköznapi aggodalmaskodó kérdések, ezek mögött vannak kimondva, kimondatlanul a végső kérdések, az igazi, nevezetes kérdések. Az ilyen kérdések, hogy van-e értelme a dolgoknak, az életemnek, a világtörténelemnek, mi lesz velünk, ha meghalunk, van-e Isten, miért van annyi szenvedés ebben a világban, és még sorolhatnám hosszasan. Ezek nem hétköznapi kérdések, akár jól, akár rosszul megy a sorunk a hétköznapokban, ezek örök, végső kérdések. Ezek között kiemelkedik az a kérdés, ez a végső kérdés, hogy kicsoda az ember? Mit jelent embernek lenni? Aztán, ha ezen a kérdésen elkezdünk komolyan gondolkozni, akkor feleleteket kapunk rá, és lépcsőfokonként eljuthatunk a jól föltett kérdésre és annak a megválaszolására. Kicsoda az ember? Tanították nekünk az elmúlt időkben azt például, hogy a legmagasabb rendű állat. Ha ez így van, akkor az ösztönöké a döntő szó, mint hogy az állatvilágot az ösztönök vezérlik. Hát az ember magasabb rendű ösztönvilágban él. Vagy mondották azt, hogy az ember a homo sapiens, akinek értelme van, és az él igaz emberi életet, aki az értelme szerint rendezi el a dolgait. Aztán újabban divatba jött ez a kifejezés, hogy homo politicus, társadalomban élünk, és komolyan kell venni a társadalmi elkötelezettségeinket, meg szabadságjogainkat, homo politicus. Tehát ezeken túl mi a Bibliából vesszük a választ a kérdésünkre, és a Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Isteni természet részeseivé lettünk. Hitem szerint ez a legmagasabb rendű válasz a kérdésre. Kicsoda az ember? Isten képű teremtménye Istennek. De ha ez így van, akkor megint csak tovább kell kérdeznünk, és a következő kérdés az, hogy de hát ki ez az Isten, aki a saját képére teremtett minket? Mert ezzel még nem sokat mondtunk, hogy Isten a maga képére teremtett, de akkor tudni kellene, hogy ki ez az Isten, hogy az Isten képűségünket is valami módon értsük. Nos, most ezzel a kérdéssel foglalkozom, hogy kicsoda az Isten? Ez aztán igazán végső kérdés, a végső kérdések legvégső kérdése. Ha van Isten egyáltalán, akkor kicsoda ez az Isten? Milyen ez az Isten? És hát érzitek a kérdés föltevéséből, hogy bonyolódik a dolog, és rendkívül bonyolult válaszok születtek erre évszázadok során, vallásokban, kereszténységben, azon belül felekezetekben. Kicsoda az Isten? Én most leegyszerűsítem a problémát végső egyszerűségére, és ezáltal szerintem a végső fontosságára, a végső jelentőségére. Nevezetesen így teszem föl a kérdést, hogy kicsoda az Isten? Az Isten velünk van, vagy ellenünk van? Ez a végső kérdés. Ha erre jó feleletet kapunk, hogy melyik a kettő közül, akkor már könnyű ágasztatni a választ és részletezni. Az tehát mit jelent? Ha ellenünk van az Isten, akkor egész más dolgok következnek. Vagy ha velünk van az Isten, akkor megint egészen más dolgok következnek. Két igét hallottunk, Immanuel, velünk az Isten. Pál apostol azt mondja, ha az Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Mi baj történhetik velünk, ha az Isten velünk van? Na de velünk van-e? Itt van a nagy kérdés. Tehát mondom, az Isten kérdésnek a végső fogalmazása ez, hogy velünk van az Isten, vagy ellenünk van az Isten. És a magyarázatot azzal kezdem, testvéreim, hogy meglepő módon az emberek, és bennük a vallásos emberek köztük, a vallás emberek is, az emberek túlnyomó többsége tudatosan vagy nem egészen tudatosan azt vallja, hogy az Isten ellenünk van. Az Isten ellenünk van. Ezt hirdetik a vallások is, primitívebb módon, vagy magasabb lépcsőfokokon, magasabb szinteken. A lelkiismeretünk is tulajdonképpen ilyesmit mondta, hogy jaj, ha az Isten elé kerülök, mi lesz velem? Tehát ez a meglepő dolog, testvéreim, hogy az emberiség szinte uniszónó önmagától, a vallásosságából következően is azt vallja, hogy az Isten ellenünk van. Mondom, lehet ezt nagyon primitíven értelmezni, az Isten a bosszúálló Isten, aki alig várja, hogy üthessen. Aztán lehet magasabb rendű dogmatikai választ adni. Szerintem ez is ide tartozik, hogy a hívők üdvözülnek, a nem hívők pedig elkárhoznak, örök tűzben fognak gyötrődni. Na tehát milyen kevesen vannak a hívők? Pláne, hogyha még rostálnak, egymást is megrostálják a hívők. Te nem vagy hívő, én vagyok a hívő, mi vagyunk a hívők. Egyre szűkebb a kör. Ezek üdvözülnek, az összes többi pedig örök tűzben elkárhozik. Velünk van az Isten, vagy ellenünk? Milyen más minden, hogyha kiderül az, hogy nem ellenünk van, hanem velünk van az Isten. Ezzel kezdődik a Biblia az újszövetségi részben. Immanuel, velünk az Isten, meg Pál mondja, ha az Isten velünk, akkor ki ellenünk, kicsoda ellenünk? Elmondom néktek azt, hogy azért lett bennem most olyan eleven ez a dolog, mert az elmúlt héten pihenőt tartottam, és eközben egy gyönyörűséges könyvet olvastam, egy amerikai professzornak a könyvét, amely könyvnek az a címe, hogy pszichoteológia. Ez valami új gondolatvilág. Itt Magyarországon persze rukkapálnak ellene, a leghívőbbek leginkább. Én meg nagy gyönyörűséggel olvastam ezt a pszichoteológiát, mert ennek az a lényege, hát először is az, hogy az Isten velünk. Abból indul ki, hogy az Isten velünk van. És ha az Isten velünk van, akkor egész másfajta vallásosság születik, mint hogyha úgy gondoljuk, hogy az Isten ellenünk van. Felmutatja ez a könyv a különbséget a kétféle vallásos rendszer között, amelyik ebből abból születik, hogy ellenünk vagy velünk van az Isten. Ha ellenünk van, akkor egészen más a megtérés, a szentség, a vallásgyakorlás, akkor a lélek állandó bizonytalanságban van, szorongásban van, ki tudtam-e fizetni az Istent, eleget szenvedtem-e már a bűnömért, és mi lesz velem. Egész más vallásos rendszer születik abból, hogyha ellenem van, mint hogyha velem. Ha velem van az Isten, így mondja ő, akkor az életet ünnepelni kell. Ha velem van az Isten, akkor hálát kell adni neki, és ebből a hálaadásból cselekedni és élni. Ez az ember azt hirdeti, hogy a kegyelem nagyobb annál, mint ahogy mi gondoljuk. kiírtam egy egészen fantasztikusan vakmerő mondatot ebből a könyvből. Azt írja ez a szerző, ez a professzor, hogy még a bűneinkkel sem lehet kitáncolni az Isten ölelő szeretetéből. Ezt érdemes még egyszer meghallgatni, megjegyezni. Még a bűneinkkel sem tudjuk kitáncolni magunkat az Isten ölelő szeretetéből. Hát ez vakmerő mondat. Vagy igaz, vagy nem. Ha igaz, akkor ez evangélium. Ha nem igaz, akkor nagyon veszedelmes eretnekség. Az én szívem visszhangzott erre. A kegyelem azt jelenti, hogy még a bűneimmel se tudok kitáncolni az Isten ölelő szeretetéből. Ilyesmit jelent, hogyha komolyan veszem azt, hogy az Isten nem ellenünk, hanem velünk. Milyen más az, hogyha valóban merjük elhinni ezt az Istenről. Mostanában úgy rájövök arra, hogy kereszténység, nem egyszer az, hogy van Isten. Még csak nem is azt jelenti, pedig ez már sokat jelent. Ezt érdemes volna az embereknek elmondani. Nem az a lényeg, hogy van Isten, hanem az, hogy benned is van az Isten. Benned is van az Isten. Ez már egy nagy lélegzetvétel, hogy az Isten nem csak valahol van, bennem van az Isten, de még nagyobb lélegzetvétel kell hozzá, hogy az Isten bennem, a kegyelmes Isten. Érettem van bennem az Isten. Érettem. Egészen másként mozog az ember, hogyha ezt érzi, hogy érettem. Mikor ezen töprengtem, eszembe jutott az egyik unokám, aki víz mellett lakik, de még nem tud úszni. Tehát egyszer próbálkoztam vele, de nem sikerült megtanítani. De magyaráztam neki azt, hogy amikor én olyan fajta gyerek voltam, kicsit nagyobb baska, mint ő, Karácsony Sándortól tanultam valami nagyszerűt. Sokan emlegetik, vagy emlékeznek rá, Karácsony Sándor a századnak egyik legzseniálisabb magyar gondolkodója volt. És hát egyébként az evangéliumban is otthon volt, csodálatos tanításai voltak. Karácsony Sándortól hallottam én ezt a gondolatot, hogy aki úszni akar megtanulni, annak a legelső feladata nem a vízbe van, hanem még mielőtt bemegy a vízbe. A legelső feladata az, hogy elfogadja azt, hogy az a víz, amiben majd mindjárt belépek, az a víz nem ellenségem, hanem jó barátom. Azt mondta a Karácsony Sándor, ha valaki úgy megy be a vízbe, hogy a víz ellenségem, alig várja, hogy elnyeljen, lehúzzon, befullasszon, annak vége sose fog megtanulni úszni. Aki úgy lép be a vízbe, hogy a víz jó barátom, lehet paskolni, alámerülni, rugdolózni, fröcskölni, mindenfét, a víz mindezt szívesen csinálja, engedi, mert jó barátom a víz. Hát ennek a kisgyereknek is szerintem először ezt kell, mert figyeltem, mert voltunk együtt a vízbe, és figyeltem, hogy fél a víztől. Egyszerűen fél, hát amíg fél, addig nem lehet megtanulni úszni. Viszont ha az ember megértette ezt, hogy jó barátom a víz, hát szenzációs dolog a vízbe lubickolni. Annak, aki bízik a vízben. Szenzációs a vízbe alámerülni, háton úszni, mellem úszni, mindenféle nagyszerű, ha oda jutottam, hogy a víz jó barátom, tehát együtt játszhatunk. Hát testvérek, ez egy gyarló kép, de nagyon érvényes kép az Istenre nézve is. Ha az Isten ellenem van, akkor jaj, jaj, minél messzebb az Istentől, elrejtőzni az Istentől, mint az első emberpár az édenkertben, akkor lehetőleg távol az Istentől, mert belefulladok az Istenbe, mert végem van, ha az Isten közelibe kerülök. A hitnek az elemi szabálya ez, hogy az Isten érettem, velem van az Isten, nem kell félni, rábízhatom maga, lubickolhatok az Istenben. Hol tartasz, testvérem, az Istennel? Kicsit gondolkozzál, hogy Isten, gondolsz, hogy Isten betölti a melegség, azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy van Isten, és velem van az Isten, nem ellenem van, velem van az Isten. milyen más az egész élete annak, aki ebben a boldog nyugalomban él, hogy az Isten velem van, mi történhetik? Ahogy Pál mondja, ha az Isten velünk, hát ki lehet ellenünk? Ki lehet az a nagyobb, az az erősebb, az a dühösebb, aki az Isten szeretetét legyőzi, és az ő bosszúját, haragját kitölti rajtunk? Ki lehet, ha az Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Ismered ezt, testvérem, és lubickolsz az Istenben, hogy de jó az Istenben lenni. Azt mondja Pál, ő benne élünk, vagyunk és mozgunk. Az Isten, mint egy csodatos óceán, közeg, szellemi valóság, amelyikben úgy lehet élni, hogy ez nem ellenem van, minden részében érettem, velem van. Persze jönnek aztán a nagyokosok, a dogmatikusok, és azt mondják, hogy jó, jó, ha ez így van, akkor ez nagyon veszélyes dolog, mert akkor ez felelőtlenné tesz, akkor az ember visszaél az Isten szeretetével. Ilyesmit nem szabad tanítani az embereknek, igenis a poklot kell tanítani, meg riogatni kell az embereket, csak vigyázzanak magukra. Hát erre mit mondhatunk, testvérek? Csak azt lehet mondani, amit az ért meg, akinek van füle a hallásra, de példát veszek mondjuk a szerelem világából. Ha valaki azt mondja nekem, hogy szeret, nagyon szeret, de közben birtokba akar venni, erőszakoskodni akar rajtam, akkor ezt a szeretetet nagyon könnyű elhanyagolni, ezt a szeretetet megcsalni, mert ez nem komoly szeretet. Mondja, hogy szeretlek, de szorongat önző módon, birtokba akar venni. Az ilyen szerelmet meg lehet csalni. De ha megjelenik az a szerelem, hogy annyira szeretlek, hogy akár el is mehetsz, akár meg is csalhatsz, én szeretlek téged. Nem a tetteidért, az érdemeidért, hanem mert vagy, és a léted az én létemen belül van, immár szeretlek. Nos, tessék, ha ez filozófia, akkor végünk van. Itt van a kereszténységnek a buktatója, hogy a kereszténységet igazából átélni lehet, megtanulni nem lehet. Ha az ember megtanulja, az Isten kegyelmes mindenek fölött, abszolút végérvényes, visszavonhatatlan kegyelem, ha ezt megtanulom, akkor vége az egésznek, mert akkor visszaérek vele. De ha megélem azt, hogy az Isten velem van, és akármi csinál, az végső soron a velem létét munkálja, és a velem léte az én növekedésemet, az isteni életbe való benövekedést munkálja. Olvastuk a tékozló fiú történetét, örök szép történet, minden vasárnap föl lehetne olvasni. De most ilyen szemmel nézzük a tékozló fiú történetét. Igazából mind a két fiú úgy gondolkodott, hogy az én apám ellenem van, nem velem van. Mind a kettő így gondolkodott, az apám ellenem. A kisebbik fiú azt mondta, az apám ellenem van, mert nem engedi, hogy éljek, vidám legyek, költekezzek, jöjjek, menjek, utazzak, itt vagyok beszorítva a házba. A kisebbik fiú úgy érezte, hogy az apja ellene van, nem engedi élni az apja, és elment. De hát a nagyobbik fiú is úgy volt, hogy az Isten ellene van, az apja ellene van. Még egy kecskét sem adott neki, hogy a barátaival vigadozzon. Ott maradt az apja közelébe, de tele volt a szíve elégedetlenséggel. Az apám nem enged élni. A kisebbik is azt mondta, az apám nem enged élni. A nagyobbik is azt mondta, az apám nem enged élni. Mind a kettő azt mondta, hogy ellenem van az apám. Nagyon sok kamasz, fiú, lány ugyanezt éli meg. Az én apám, szüleim ellenem vannak. Ezt se engedik, azt se adják meg, azt se csinálják, ellenem vannak. Szabadulni innen. Na hát ez örök emberi magatartás, és az Istennel szemben is így van. Az Isten ellenem van. És milyen csodálatos a történet bonyolódása, ahogy a nagy mélységből emlékezik, hogy talán mégse volt egészen ellenem az apám. Talán azért velem volt egy kicsit. És ha most hazamegyek, talán valamit mégiscsak ki lehet belőle hozni, hogy velem legyen. Na nem fiú szinten, hát azt már játszottam, de hát a béres szinten. Megyek haza béresnek. Tudjátok, milyen fantasztikus mélység van ebben. A keresztjének mennek az Istenhez béresnek. Isten, nem vagyok méltó, hogy fiad legyek, dehogy is, de béres legalább, valami kicsit. Hadd csináljak a te szőlős kertedben. Béres lelkület, béres kereszténység. És miért béres? Mert a bűn tudat nem engedi azt, hogy fiúnak érezzem magam. És itt lepleződik le a vallásosság, mert azt mondja, hogy ha a kötelességemet mind elvégeztem, akkor fiú lehetek. Ha a kötelességeimet nem teljesítettem, akkor legfeljebb béres lehetek az Isten házában. Az Isten pedig azt mondja, hogy te fiam, már ne beszélj így. Hát te a fiam vagy önmagad ellenére is. Ezt is ebből a könyvből olvastam egyébként. Nagyon megtetszett ez a mondat. Te fiam vagy önmagad ellenére. Annak ellenére, aki vagy, a fiam vagy. És ne beszélj erről, hogy béres. Öltöztessétek föl, és vigadjunk. Mert ez a fiúságnak a méltó kifejezése. Együnk, igyunk, vigadjunk. Megjött a fiam. Meghalt, de föltámadott. De nem béres létre támadott föl. Én nem béres létre fogadom vissza őt. Fiamnak fogadom. Gyűrűt az ujjára megint. Fiúság jogait gyakorolhatja. Ez a mai bizonyságtételem, testvérem, az Isten velünk van. Na de ezt nehezebb elhinni, mint azt, hogy az Isten ellenünk van. Az evangéliumot nehezebb elhinni, mint a vallásos igazságokat. Az Isten velünk van. Nem azért, mert betöltöttük a feladatainkat, hanem azért, mert a fiai vagyunk, és ő az atyánk. És ismét mondom, nem lehet még kitáncolni sem az ő szeretetéből. Hát akkor hogy van az, hogy ezt a nagy evangéliumot nem fogadják az emberek? Az egyházak se, a dogmatikusok se, mindenki mást hirdet gyakorlatilag, meg mást csinál gyakorlatilag, félelemből, szorongásból, elégtételből. Miért nem fogadjuk el azt, hogy az Isten velünk van? Sok oka van, de kettő fontos ezek közül, ezt a kettőt elmondom még. Van bennünk ellenállás ezzel az evangéliummal szemben. Két rejtett ellenállás van. Olyan jó lenne, ha tudatosodnék most minnyájótokban ez a két rejtett ellenállás. Az egyik az, hogy én se szeretem magamat. Hát miért szeretne engem az Isten? Aki egy kicsit gondolkodó életet él, az eljut oda, hogy utálom magamat. Nem szeretem magamat. Hát egy ilyen embert, mint aki én már lehet szeretni. Hát persze a primitív emberekre ne gondoljunk most azokra, akik azt mondják, hogy hát persze, hát engem lehet szeretni. Azokat, akik a sörös kancsú mellett teologizálnak, vagy ki tudja hol. De most a gondolkozó ember, azt vegyük magunk elé, aki megvizsgálja magát, aki önismeretre törekszik, aki mélyebb önismeretre jut el, annál az a természetes következő, hogy nem szereti magát. Minél mélyebbre hatol le a tudat alattiába, tudattalannyába, annak, jaj, Uram Isten, hát én egy állat vagyok. Hát én gyilkos vagyok. Akik itt körülöttem az utamban vannak, azokat szeretné meggyilkolni, vagy szeretném, eltűnnének az utamból. Én se szeretem magamat, hát miért szeretne az Isten? Ez az egyik ellenállás az Isten evangéliumával szemben. És testvérek, azt kell mondani, hogy így van, gyilkosok vagyunk, meg paráznák vagyunk, meg tolvajok vagyunk, mindenfélék vagyunk, és nem sikerül kitáncolnunk az Isten szeretetéből, még így sem. Az Isten szeret. Jó lehet, én nem szeretem önmagamat. Ez egyik ellenállás. A másik ellenállás az, hogy ha ez igaz, hogy az Isten velem, ha igaz az, hogy elfogad az Isten, feltétel nélkül, bűneimmel, nyavajáimmal, elfogadását, ha ez igaz, ebből elkötelezés születik. Az, hogy isteni természet részesévé lettem, az azt jelenti, hogy én is így tekintem a másikat. És ez már nagyon nehéz. Az is nehéz, hogy önmagammal megbékéljek, és kezdjem magamat szeretni önmagam ellenére. De még nehezebb az, hogy elfogadjam a másikat, és szeressem önmaga ellenére. Aki ezt tudja, abban lett az isteni természet elevenné valósággá. És ez kínos dolog. Sokkal egyszerűbb kritizálni, ítélni, csoportosítani, jó emberek, rossz emberek, barátaim, ellenségeim. Ez egy egyszerű dolog. Na de hát itt kell az evangéliumot realizálni, gyakorlatba átültetni, átélni azt, hogy az Isten velem van. Jól lehet ez, az, amaz, minden ellene szólna az én vallás filozófiám révén, de hát az evangélium meg azt mondja, hogy az Isten velünk, Immanuel. Tehát először ezt kell hitben elfogadni, az Isten velem van. És a pecsét erre, hogy ezt most már megértettem, most már tudom, most már örülök neki, a pecsét erre az, hogy én is elfogadom a másikat. Úgy, ahogy az Isten elfogad engem. Csodálatos dolog ez, hogy velünk van az Isten, hallatlan következménye vannak, boldog kivirágzásai vannak ennek a gondolatnak. Arra kérlek titeket, hogy barátkozzatok meg ezzel a hihetetlen gondolatot. Isten velem van, nem ellenem. Velem van az Isten. Ha valahol hát a Jézus Krisztusban megmutatta, hogy velem van. Akikről a legkevésbé lehetett föltételezni, hogy szereti őket az Isten, a bűnösök, a paráznanők, a poklosok, a bénák, a nyomorékok. Hát a leginkább szerette Jézus, és ezzel bizonyította, hogy velünk van az Isten minden nyomorúságunkban. Menjünk haza ezzel, hogy hallottuk a legnagyobb evangéliumot, az Isten velünk, nem ellenünk. Pedig a lelkiismeretem mindig visszatér oda, hogy de most már aztán igazán ellenem van az Isten. Befejezem testvérek egy derűs idézettel. Ezt is az elmúlt héten olvastam, Oscar Wilde-nak van egy ilyen érdekes mondata. Azt mondja, hogy fiatal koromban azt hittem, hogy a pénz nagyon fontos dolog. De hát megöregedtem, és most már nem azt hiszem, hogy a pénz fontos dolog. Tudom, hogy a pénz fontos dolog. Na hát testvérek, ez egy derűs gondolat, de ugyanezt lehet erre alkalmazni, és lehet ezzel befejezni, hogy fiatal koromban megtanultam azt, hogy Isten kegyelmes. Teológián ezt tanítják, megtanultam. Mi protestánsok különösképpen hangsúlyozzuk azt, hogy kegyelmes. Sola gratia, egyedül kegyelemből. Nagyszerű tanításunk van a kegyelemről. Fiatal koromban megtanultam, elhittem, hogy kegyelem. És most öregedő, meg öreg fejjel nem hiszem azt, hogy az Isten kegyelmes, hanem tudom. Tudom, hogy abszolút kegyelem, feltétel nélküli kegyelem. Velünk van az Isten, és olyan jó ebben az örömben lubickolni, élni, még akkor is, hogyha sok keserves dolgon át kell bemennünk majd a teljességbe. De még az is, ami most keserves, az majd megfényesedik, és kiderül, hogy ott is, abban is velünk volt, velünk van az Isten. Amen. Imádkozzunk.